Lukóczki Renáta, lágy csontkovács és masszás terapeuta, a mai beszélgető társam, jól mondom.
Igen.
Szeretettel köszöntelek itt a Krédó Rádió stúdiójában.
Köszöntelek én is.
A csontkovács kifejezést hallva nekem egy ilyen kétméteres, szakállas, fehérköpenyes figura jut eszembe elsőre, aki így tekergeti az embernek a végtagjait, és jó esetben erős orosz akcentussal nyugtatja a kezei között vergődő pácienst. Légy szíves, egy kicsit árnyald valamelyest ezt az elképzelésemet.
Esetemben ez teljesen fals, mert hogy 159 centi vagyok nő, és nem tudok oroszul. Úgyhogy, illetve nem vagyok csontkovács a szószoros értelmében, mert hogy a csontkovácsolás és a lácsontkovácsolás között elég komoly különbség van.
Na, ezt tisztázzuk mindjárt az elején.
Amit én csinálok, arról tudok beszélni, ez az izmoknak és az izületeknek egy kimozgatása, mobilizálása, izületi blokkok oldása. Én nálam nincsen diraktropoktatás, hogy így a köznyelvesen fogalmazzak. Tényleg egy ilyen lágy kimozgató torna jellegű mozdulatok vannak, amivel kicsit belazítjuk a pacienst. És ez nekem egyfajta feltérképezés is, tehát én úgy szoktam fogalmazni, mikor bejönnek hozzám, na gyere, hadd nézzelek, és akkor ilyenkor tetőtől talpig megcsinálom ezt az átmozgatást.
Tehát tapogatás útján nézette meg, hogy
hát mozgatom, kimozgatom, és ez alapján egyfajta testérképet kapok, hogy hol vannak letapadások, mire kell majd célirányosan rámasszíroznom, hol kell még más technikákkal rásegítenem.
Tehát nem úgy megy valaki be, vagy de, úgy is bemehet hozzád, nem, hogy fáj ez, fáj az, itt van valami, de az ettől függetlenül te megcsinálod ezt a feltérképezést, mert lehet, hogy pont nem ott kell azonnal elkezdeni a dolgot, hanem egy teljesen más test területen.
Ez pontosan így van, igen. Én meg szoktam hallgatni, hogy mégis mit szeretnének mondani, és akkor szoktam mondani, hogy úgyis mindegy, mert majd én megnézem. Sőt, hogyha komplex diagnózissal jönnek, ugye, és úgy, hogy mondjuk előtte orvosi felmérésen voltak, vagy gyógytornásznál, én akkor is azt szoktam mondani, hogy akkor is én a magam módszerével szeretném ezt látni, és akkor amit gondolok, azt elmondom, hogy mit szeretnék csinálni, vagy mit tudnék javasolni, milyen terápiát, és akkor el lehet dönteni, hogy szeretné-e.
Tételezzük fel, hogy nekem fáj a nyakam, mert most tényleg egy kicsit fáj a nyakam, és azt gondoltam, hogy elfeküdtem, de lehet, hogy más a probléma, és megyek hozzád, vagy bejelentkezem, hogy ez van, kéne valamit csinálni vele, akkor te hogy kezded az egészet, és mennyi ideig tart, milyen lépésekből áll az egész foglalkozás nálad?
Új vendéget mindig egy órára szoktam első alkalommal kérni, hogy jöjjön, ugyanis az elején beszélgettünk először is, tehát először is meghallgatom, hogy milyen panasszal érkezett, mi a kór története, tehát van-e valami olyan kórelőzménye, amiről feltétlenül tudnom kell. Tehát van-e idegen test a szervezetében, platina lemez, háló, implantátum, csavar, akármi. Ezekről mindenképp tudnom kell a komoly egészségügyi problémákról, tehát, hogy az elmúlt időszakban volt-e bármilyen műtétje, törése, illetve van-e sérve, ezeket mind kikérdezgetem, allergia, ilyesmi. Sajnos mostanában az oltást is meg kell kérdeznem, ugye itt a COVID vakcinákra gondolok, hogy oltva van, nincs oltva, mert frissen oltolva például nem szabad hozzányúlni az emberekhez.
Sehol sem, vagy csak ahol az oltást kapta a végtagja?
Nem, sehol sem. Tehát 2 hétig ez a javaslat, így általában, így a masszőr szinten, hogy 2 hétig nem nyúlunk hozzá, ugyanis elég jelentősen fel tudja az immunreakciót erősíteni, és ez nem minden esetben jó. És itt azért egy elég komoly felelősség van. Meg ugye hölgyeknél például, hogy biztosan nincs-e terhesség, mert ugye ez is azért egy elég fontos szempont.
Ezt azért gondolom nagy százalékban pontosan megmondják a hölgyek.
Én nagy százalékban igen, de volt olyan, aki így elbizonytalanodott ott a masszázs alatt, hogy hát mi van, ha mégis? Szóval voltak már ilyen érdekes esetek.
De az, hogy implantátum, az mondjuk mit befolyásol? Okozhat valamilyen panaszt? Inkább erről az oldalról fontos ez neked tudnod? Vagy mi miatt?
Több rétegű, ez egyrészt igen okozhat problémát. Most, ha csak arra gondolunk, hogy például egy hölgy túl nagy mellimplantátumot rakad be, az bizony okozhat hátfájást. Vagy akár a heg, ahol felvágták, hogy behelyezzék ezt az implantátumot, az nagyon sok esetben ugye nem csak kifele heges, hanem befele is heges, és az megint csak ott nyomhat olyan ideget, izmot, ami sajnos kivált egy olyan nem kívánatos mellékhatást, ami problémát okoz a paciensnek. A másik, amiért tudnom kell, meg hogy bizonyos területekhez máshogy nyúlok hozzá. Tehát nem a klasszikus masszázsfogásokkal, hanem óvatosabban, vagy teljesen más technikát alkalmazva.
Te amikor ezt tanultad, akkor az anatómia az mennyire volt komoly tantárgy, vagy kurzus, vagy része az elsajátítandó ismereteknek?
Hát ez nagyon komoly, komoly része volt. Hát én most már 9 éve masszírozok, és terápiázok, és minden. Előtte viszont patikus gyógyszertári szakasszisztens egész pontosan végzettségem volt, tehát én nekem az anatómia az már nagyon régóta része az életemnek, úgyhogy mondhatom azt, hogy jó sok éven keresztül a társam volt, úgyhogy talán ennek is köszönhető, hogy azért elég alaposan tudom feltérképezni a problémákat, és esetleg olyan összefüggésekre is rá tudok jönni, ami mondjuk egy alap masszőrképzésnél mondjuk lehet, hogy nem derült volna ki. Nagyon örülök, hogy van egy ilyen gyógyszertári mi voltom is, mert így a gyógyszeres oldaláról is tudom a páciens támogatni, ha esetleg szükséges, vagy pont nem támogatni, illetve tudom a természetes gyógymódokat is, és hát az alternatív technikákat is. Tehát, hogy igazából elég sokrétűen tudok nekik segíteni. És nagyon fontos például az is, meg szoktam kérdezni, hogy milyen gyógyszereket szednek. És ez nagyon sok esetben például jó volt, hogy tudtam a gyógyszertári hátterét, vagy gyógyszerészeti hátterét, mert rájöttem, hogy igazából nem masszázs problémája van az illetőnek, hanem a gyógyszer okozza bizony neki ezt a bizonyos mondjuk lábödémáját.
A gyógyszerészeti területről hogy átlovaltál erre a másikra? Meguntad a patika szagot?
Nem. Nálunk a családban sok egészségügy is van. Nekem mindig is nagyon tetszett ez a szakma, és ilyen vonalon szerettem volna elindulni, csak aztán pici is voltam, meg nő is voltam, meg aztán így sok beszélés is volt, hogy hát nem biztos, hogy erre a területre kéne elvezni, és akkor egy teljesen más területre elveztem, és marketing menedzserként szakvizsgáztam. Aztán valahogy mégis az élet az utamba sodorta, annó Kőszegen, mert én onnan származom, gyógyszertári asszisztenseket kerestek meg, hogy kiöregedőbe volt a szakma, és akkor mondom, jó, miért ne, úgyis egészségügyre indultam, és akkor elvégeztem ezt. Aztán ezt azért akartam elmondani hozzá, mert hogy nagy lelkesedéssel nekiindultam, aztán rájöttem, hogy nekem ez abszolút nem való, mert ugye nagyon szeretek az emberekkel kommunikálni, és tudok is.
Olyan túl sok idő a gyógyszertárban a pult mögött nincs erre, ugye?
Nincs sok. Vagyis hát
főleg,
próbálnak.
Főleg, amikor 40-en állnak sorba, igen, és akkor nem érdemes diskurálni őt nénivel a legelső.
Pedig nagyon szeretnek. Nagyon-nagyon szeretnek. Igazából nekem az emberekkel semmi bajom nem volt. A rendszerre volt a bajom. Nekem nagyon sok helyen ez a problémám, hogy a rendszerre nem értek egyet, akkor én onnan menekülök. Tehát ez a csak azért adjuk el azt a vitamint, mert azután mondjuk rabatot kapunk, akció, nekem ez nem megy. Ha én nem tudok hiteles lenni, akkor én nem tudom azt eladni. És akkor hát ez miatt sok szakmai konfliktusom volt. Nekem a beteg volt az első. Tehát ha én ajánlottam, akkor csak azt ajánlottam, amiben hittem.
Ez számodra volt szakmai konfliktus, a másik fél számára csak üzleti konfliktus.
Igen, igen, lehet, hogy így fogalmaznék. Az emberek szerettek, és nekem ez fontosabb volt.
Miben különbözik a masszázsterapeuta dolga egy masszőrétől?
Jó kérdés, mert sokan nincsenek tisztában a kifejezéssel. Igen. A klasszikus masszőr, aki például egy svéd masszást végzett, tehát egy alapmasszás technikákkal egy frissítő, regeneráló masszírozást végez. Nekem ez kevés volt, mert nem tetszett, hogy minden nem oldható meg ilyen egyszerűen, és én nagyon szeretek elemezni. Tehát nekem az analizálás és a megfejtés az, ami mindig izgalmas, igazából már utána megmasszírozni azt az adott területet, vagy felazítani, az már unalmas. De megfejteni, hát ezzel nem lehet. Tehát egy alapmasszás technikával a legtöbb problémát nem lehet. Ez egy általános frissítést hoz, mondjuk holnap, másnap még érzi, hogy ja, valami történt, de nem szűnik meg a panasz, és én azt nem szeretem, ha úgy megy el a paciens, hogy nem szűnt meg a panasz. Én szeretek 100%-os maximális munkát végezni, és kerestem olyan technikákat, amivel még ezt ki tudom egészíteni. Igazából masszázsterapeutának azt hívják, aki több, legalább 4-5 különböző masszázs technikát alkalmaz az alap masszírozásban. Nálam ez megnyilvánul például a triggerpont terápiában, ez ilyen, igen, látom a szemeden, már rögtön magyarázom is, jó, izomfeszültségek oldása, ugyanis a legtöbbször nem is az a baj, hogy beállt, vagy át kéne gyúrni, hanem hogy olyan izomfeszültségek jönnek létre, akár stressz hatására, rossz testtartás és egyéb, hogyha ezeket nem lazítjuk ki, akkor igazából azzal a masszírozással tényleg csak egy átmeneti, akár másnapig tartó kicsit felfrissülést tudunk csak létrehozni, viszont ha megszüntetjük az izomfeszültségeket, akkor pedig egy tartós jó állapotot tudunk elérni.
Ez még egy mélyebb, nehezebb, erősebb behatást igényel a masszőr vagy a masszázsterapeuta részéről, hogy mélyebben oszlassa szét ezeket a gócpontokat?
Hát először is ezt nagyon komolyan meg kellett tanulni, hogy hol vannak ezeknek az izomfeszültségnek az úgynevezett központjai, és a központra egy nyomást gyakorolunk, tehát valóban egy erőteljesebb nyomást. Hát ezt a paciensek kevésbé szokták élvezni, amíg tart, viszont utána a hatása az olyan nagyfokú, hogy azonnali megkönnyebbülést hoz. Tehát egy régóta tartó, szúró hátfájdalom így elmúlik.
Tehát ez gyógymasszázs gyakorlatilag.
Igen, de nem hívhatjuk annak, mert nem gyógymasszőrként végeztem. Tehát vannak ilyen hátulról mellbe megfogalmazások. Azért hívom magamat, és ezért hívják ezt masszázsterápiának. Tehát többfajta terápiát alkalmazok. Éppen amire a paciensnek szüksége van, megcsinálom az alapfeltérképezést, eldöntöm, hogy az ő neki mi kellene, és akkor azt alkalmazom rajta, és általában kombinálom. Hmm. Tehát sosem csak ezt, vagy csak azt, hanem kombinálom.
Tehát akkor a terápia szó, az nincs levédve orvosilag, ugye? Használható.
Mint így nincs, hál' Istennek, igen, és ez nagyon sok mindent tud takarni. És nálam nem merül ki a masszírozásos részben, hanem biztos tudod, mert utána néztél, gondolom, hogy nagyon sok más technikát is alkalmazom, amivel egyfajta rehabilitációt is lehet végezni. Például törések után, vagy ficamok után is szoktak jönni, hogy jó, már úgy egész jól működik, de nem az igazi, és egyébként a környező izmok meg borzasztóan be vannak feszülve, na és erre például a floss technikát szoktam alkalmazni, ami egy kompressziós technika, egy gumiszalagot tekerek rá az adott testrészre.
Szorosan?
Nagyon szorosan, igen, és ezzel meg még mozdulatokat is végzünk, kimozgató jellegű mozdulatokat. Igazából, ha köznyelvesen szeretném ezt így, hogy mindenki értse, akkor úgy mondanám, hogy úgy működik, mint a folyón a gát. Tehát én gátat képezek arra az adott sérült területre, fölötte, ugye, felduzzasztom a friss vért és a nyirkot, ami ugye szeretne befolyni, de a kompresszió hatására most nem tud. Az adott területből, ami ugye a meder, abból kiszorítjuk a régi rossz vérkeringést, a méreganyagokat, a salakanyagokat, a felhalmozódott szöveteket, és amikor leveszem ezt a gumiszalagot a gyalapos bemozgatás után, akkor jön a gátszakadás, és a friss vér és a nyirok úgy átmossa az adott területet, hogy egy 60%-os javulást is akár el lehet érni egyetlen terápiával. Egyfajta ilyen megkönnyebbülést ér ez a paciens, hogy olyan könnyűvé válik az izülete, könnyebben mozgatja, már nem feszül annyira.
Test karbantartó kuckó néven ismerhetnek meg téged, vagy találhatnak meg téged. Mit akarsz üzenni ezzel a névvel, hogy igazán?
Igen, ez nagyon vicces volt, amikor én ezt a nevet választottam. A férjem azt mondta, ez nem jó, ez túl hosszú, ezt soha senki nem fogja így megjegyezni, nem fogják kimondani. Azért lett ez a nevem, mert szerettem volna jelezni, hogy én nem csak megmasszírozom. Én nem csak ezt csinálom, vagy csak azt csinálom, hanem hogy egy komplett karbantartást végzek a testén az illetőnek, aki hozzám elérkezik, mert tényleg tetőtől talpig átnézem, és ha úgy van, és teljesen más jellegű problémáját is észreveszem, akkor azt is jelzem. Ha kéri, akkor tanácsot is adok rá, vagy javaslatot, hogy mivel tudná helyrehozni. A másik része pedig, hogy a férjem karbantartóként dolgozik, mechatronikai technikus végzettsége van, szóval ő a gépeket javítja, én meg az embereket. És akkor így erre is akartam utalni egy kicsit.
És akkor mondjuk mindkettőtök keze olajos lesz a művelet végén.
Hát gyakorlatilag igen. Én egy kicsit tisztábban szoktam kinézni, mint ő.
Azért az elmúlt egy-másfél év a klasszikus értelemben emberi kapcsolatoknak és a szoros személyes kontaktusoknak nem kedvezett. Nem beszél azokról a helyzetekről, ahol mondjuk konkrét fizikai kapcsolatot kell létesíteni a klienssel vagy a pácienssel. Hogy tudtad ezt megoldani az elmúlt időszakban?
Hát nehezen, mert hát azért itt tényleg egy szoros fizikai kontaktus van. Nyilván betartottam azokat a szabályokat, amiket egyébként mindig, tehát megmondom őszintén, hogy nekem nem kellett különösebben változtatnom, annyi, hogy nyilván feltettem a maszkot, mert az kötelező volt, de én nagyon sokszor szoktam amúgy is gumikesztyűben masszírozni, a fertőtlenítő amúgy is kint szokott lenni, az ágyat mindenki után szoktam fertőtleníteni, Covid ide, Covid oda, tehát igazából én azt gondolom, hogy egy masszázszalonnak amúgy is patyolatisztának kell lennie. Oda úgy érkeznek, hogy ezt úgymond el is várják, és ez teljesen természetes, hogy friss lepedő, friss törölköző, hogy tisztaság van. Egyedül a maszk volt ilyen, ami egy plusz dolog volt, hogy azt feltettük. Nagyon figyeltem a szellőztetésre, de egyébként erre is amúgy is. Én magam nagyon egészségtudatos vagyok, úgyhogy ezt a vendégeim tudják, és ennek szellemében én próbáltam mindenki kedvére tenni. Hát igen, volt idő, amikor sajnos ez se volt elég, mert ugye hivatalosan be kellett zárni. Hát az nehéz volt. Nem csak nekem, hanem a vendégeimnek is. Uh-huh. Nyilván nekem az így logikus, hogy miért, mert hogy otthon kellett ünnöm nyugton, ami már eleve nehezemre esett. A másik meg hát nyilván egy bevételkiesés, egy elég komoly bevételkiesés, meg a bizonytalanság, hogy mikor nyithatunk újra, visszajönnek-e a vendégek. Ez az én részem, a vendégek részéről meg, hogy attól még ő nekik ott volt a fájdalmuk, ott volt a panaszuk. Egy megkezdett terápia, félbeszakadt, kétségbeesve írtak rám, hogy mit tudnának otthon csinálni, csak addig, hogy kibírják azt az időszakot, amíg nem tudnak jönni. Szóval igen, nehéz volt, mindenképpen nehéz volt, fizikailag, lelkileg, szellemileg, és örülnék, hogyha ez már nem térne vissza harmadszor is.
Hány éves korban kezdenek el hozzád járni az emberek?
Hát, attól függ, ugye kismamákkal is foglalkozom, tehát kvázi még meg sem születnek, és már hozzám járnak.
Most nem az áldásos részére gondolok itt a problémáknak, vagy a panaszoknak, hanem arra, amikor úgy igazából egészségügyileg indokolt, hogy felkeresnek téged.
Ez is változó, mert egészen pici babától a 82 éves Marika néni még minden van. Férfi, nő, gyerek, idős. Tehát mivel sok mindenféle terápiát csinálok, ezért nagyon sok réteg talál meg. Tehát én nem tudom általánosítani sem akár foglalkozásra, sem úgy, hogy csak sportolók, vagy csak férfiak, csak nők. Tehát tényleg nekem nagyon vegyes. Akár egy kisbabánál is tudok talpmasszázs technikákat alkalmazni, amivel tudok segíteni. Aztán például volt már rá példa, hogy segítenem kellett tornáztatni, mert nem tudták megoldani, hogy állandóan gyógytornára futkozzanak. Én megtanítottam nekik azokat a technikákat, amit otthon is tudtak utána alkalmazni. Tehát tényleg a kisbabától elkezdve bármit.
Uh-huh. Szóval akkor olyan párhuzamot nem fedeztél fel, mondjuk, hogy köze lenne a magyar ember életviteléhez, a mozgásszegény életmódhoz, a stresszhez, a kényelméhez, hogy mikor kell elmennie neki egy masszázsterapeutához?
Nyilván vannak rétegek, tehát az irodai dolgozók azok ugye állandó kliensek, ha erre gondolsz, akkor igen, igen. Illetve most, így ha csak az elmúlt helyzetre tekintünk vissza, sajnos egyre több fiatalt hoznak, gerincferdüléssel, hátfájdalmakkal, mert hát ugye otthon, a kanapén görnyedve, laptoppal az ölükben, digitális oktatás, ki sem mozdulnak, nulla mozgás, még az a pici se, hogy elmenjen az iskoláig, vagy vissza, egy kis testnevelés óra sem, ugye? Tehát igen, ilyen szempontból mondjuk észrevettem különbséget, hogy egyre több fiatal tinédzsert hoznak ilyen problémákkal.
Tehát ez a testtartás, ami annyira jellemző, hogy megy az utcán egy fiatal, vagy lehet idősebb is, én most nem a korosztályra gondolok elsősorban, hanem a mozdulatra vagy a pózra, és akkor így görnyetten, kicsit félig meddig görnyetten nyomkodja a telefonját, és akkor ugye, mint egy ilyen fél kérdőjel, úgy igen. Néz ki, az hosszú távon mit tesz az ember testével?
Hát csak rosszat. Ugye erre már konkrétan egy SMS-nyak kinevezés is kialakult, hogy tehát ez az állandó lefele tartott fej, és ugye azt tudni kell, hogyha a fej nem a megfelelő pozíciójában van tartósan, akkor ugye 7 nyaki csigolyánk van. Na most, hogyha előre hagyjuk a fejünket, és még mondjuk előre is döntjük az állunkat, akkor már nem 7 csigolya tartja a fejünket, hanem körülbelül 2. És azért, amíg nagyjából 5-6 kilós egy emberi fej, tehát amíg normál testhelyzetében tartja az a 7 csigolya, azt az 5 kilós fejet, milyen is előre döntjük, akkor egy olyan 35 kilót kell tartania a kevesebb csigolyának. Tehát iszonyatos degenerációk alakulnak ki, merev nyakszindróma, megrövidült nyakizmok, tehát borzasztó sok számos rossz hatása van ennek a testtartásnak.
Ilyeneket például te a saját praxisodban látsz, tapasztalsz, mennek hozzád, akik emiatt szenvednek bántalmakat?
Hogyne. Sőt, egyre több a fejfájás is ez miatt. Ugyanis ugye a nyaki erekre is olyan nyomás van ezáltal gyakorolva, hogy állandó migrén, ugye meg hát az, hogy nem mozognak, nincs friss levegő, nem isznak eleget, eleve rossz az egész vérkeringés, és akkor igen, ebből egy elég komoly fejfájások is kialakulnak.
Ha jól láttam a tevékenységeidet, akkor van egy számomra legalábbis így elsőre egy spirituális vonal is, ami ilyen egzotikus kifejezést is magában foglal, mint a csakra tisztítás. Ez szakmailag helytálló technika?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugyanis Newton is megmondta, hogy minden energiából van. Tehát az emberi test is energiából van, és energiával dolgozik. Hiszen ha csak azt az általános kifejezést nézzük, hogy azért veszünk magunkhoz táplálékot, hogy elegedő energiánk legyen. Na most nem csak a fizikai testünknek van szüksége energiára, hanem a lelkünknek is, és a szellemünknek is. Az is most már, hála Isten, a modern ember kezdi egyre jobban felismerni, hogy ha lelkileg valami bánt, az fizikailag kivetül. Tehát egyszerűen képtelenség ezt a kettőt elvonatkoztatni egymással. És nagyon-nagyon sokszor szembesítek olyan embereket is ezekkel, akik ez a nagyon szögletes és nagyon mater gondolkodásúak, és akkor, amikor így megmondom, hogy panaszkodik a vesére minden, és így kérdezek, hogy mondjuk, és mi a probléma otthon a párkapcsolattal, akkor úgy kidüllett szemekkel nézem, hogy ezt most honnan tudtad. Tehát nem lehet elvonatkoztatni, lehet ezt támadni, lehet ezt kimagyarázni. A lelki vonulatnak ugyanúgy van fizikális tünete, és a fizikális tünet ugyanolyan tökéletesen visszavezethető lelki vonulatra. És én ezt vallom és űzöm is.
Ez elég bensőséges kapcsolat tud lenni egy ilyen terápia, ugye? És elfogadják akkor ezeket a benyomásokat, amiket te kapsz, és így lefordítod, áttransformálod mondjuk a testi tünetekre, vagy abból kiindulva elmondasz esetleg olyat, aminek egy ilyen gyengébb aha élmény jelentkezhet, és ezt akkor ők komolyan veszik? Hitelt adnak ennek, és nem hagynak faképni? Nem volt még olyan, felugrott volna az ágyon, ehhez neked semmi között mondjuk, és kiszaladt az ajtó? Nem volt ilyen?
Nem volt ilyen egyébként. Olyan emberek jutnak el hozzám, akik valamilyen módon úgy mást keresnek, és itt most a másra arra gondolj, hogy tényleg egy teljesebb testi-lelki felüdülésre vágynak, és valahogy úgy ösztönösen megérzik, hogy itt valahogy úgy másként működnek a dolgok. Tehát hozzám, ha bejössz a szalomba, kapásból a csakra képekkel szembesülsz. Tehát onnan azért úgy lehet tudni, hogy ez nem egy átlagos mozzásszalon. Hát nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg. Azért óvatosan szoktam nyilván fogalmazni olyanoknál, aki tudom, hogy erre nem nyitott. De olyan szerencsés vagyok, hogy a legtöbb vendégem az így már több évre nyúlik vissza, és rendszeres, és visszatérő, és ők meg így szeretnek, amilyen vagyok. És már el is várják, hogy na, Reni, figyelj, most ez a tünetem, akkor légy szíves, mondd meg, ez most miért van, mit kell csinálnom, mit kell változtatnom. Tehát ők már konkrétan igénylik is. És azt tapasztalom, hogy így szeretnek, tényleg ilyennek.
Mondjuk úgy kelsz föl egyik reggel, hogy be van kötve a hátad, vagy megfájdult a vállad, vagy valami bajod van, hogy te kihez fordulsz?
Hát elsősorban magamhoz. Elkezdek gondolkodni, hogy már megint mit tettem magammal, hogy a munkát vittem túlzásba, mert hogy arra is azért van hajlamom a segíteni szándékozás miatt, de most azért már megtanultam, hogy pihenni is kell, és én azért elég komolyan sportolok is, hogy ezt az állóképességet biztosítsam a sok munkához. Úgyhogy elsősorban magamhoz. Megnézem, hogy mi okozhatta, tehát ugyanúgy analizálom magamat, mint ahogy a vendégemet. És akkor, ha magam nem tudom megoldani, mert hogy ugye hát magamat nem megmasszírozni hátrafele, akkor megyek az én masszőrömhöz, és akkor megmondom neki, hogy te figyelj, itt valamit rendbe kéne tenni.
És akkor van olyan, hogy te is kapsz olyan tanácsot, amit aztán, hogy megszívlesz, elgondolkozol rajta, mert például arra nem gondoltál, vagy az egy ilyen inkább klasszikus, tehát nem megy ennyire a lelki dolgok mélyére, mint ahogy te teszed.
Ennyire nem. Nekem van egy inkább úgymond egy ilyen lelki mesterem, akihez szoktam fordulni, hogy na figyelj, beállt a nyakam, mondd meg, mit csináltam rosszul, és akkor utána meg elmegyek és kimasszíroztatom, és akkor a lelki részén meg dolgozok én. Inkább így.
ez a tevékenység az ujjaknak, az ízületeknek, a kézfejnek azért egy nem kis megterhelés jelent. Mit bírnak ki a te kezeid így napi szinten, vagy hetente? Mennyit dolgozol? Mondtad az előbb, hogy túlzásokba is vagy hajlandó esni?
Hát igen. Hála jó Istennek, lekopogom, a kezeimmel semmi probléma nincsen. Az elején, mikor kezdtem, és akkor úgy nagy elánnal belevágtam, hogy na, akkor napi 8 óra, vagy 10 óra, akkor egy ilyen elég komoly inhüvelygyulladásokkal visszafogtam ezt az ütemet, és akkor úgy elkezdtem rájönni, hogy ezt úgy szép lassan kell hozzászoktatni a kezeimet a történethez. A vállamat szoktam inkább megerőltetni. Nálam az a jellemző. A kész fejem az ilyen évente kétszer bejelez, hogy na, egy kicsit most vegyél vissza, mert ez most már egy kicsit sok. A kezém nem szoktak fájni, inkább a vállaim, de az meg inkább ezek a kimozgató jellegű dolgok miatt, ugyanis hát én itt az 50 kilóst is meg kell, hogy emeljem és kimozgassam, meg a hát sajnos a 140 kilóst is.
A kimozgatás szó az azt jelenti, hogy ő egy elernyett állapotban van, te pedig a végtagjával csinálsz valamit? Vagy hogy kell ezt érteni?
Olyan is van, de nagyon szívesen mutatok neked egy-két fogást, hogyha kíváncsi vagy. Van egy csontkovácsoló székem, oda szoktam őket ráültetni, és akkor egy kicsit a fejüket átmozgatom, egy kicsit a vállukat átmozgatom, tehát nem feltétlenül elernyett póz ez.
A test részeinek a rendeltetésszerűen használatához tartozó mozgásformát mutatod meg nekik, hogy hogyan is kéne elfordítani a fejüket, a karjukat, hogy kéne bánni a saját testükkel.
Pontosan, igen. És meg szoktak lepődni, hogy fú, ennek ekkorát kéne mozdulni. Aha. Mert hogy már megszokta, hogy van egy beszűkült mozgástere, már szinte neki az a normális, és amikor megmutatom, hogy egyébként még mennyit is tudna haladni, akkor azért úgy néha meglepődnek, hogy én ilyet is tudok. Azzal szoktam szembesülni, hogy alábecsül az, aki először jön, tehát így meglátja, hogy kedves, mosolygós, vidám, 159 centi, pici, kis filigrám nőci itt kijön, és akkor ez fog engem lagyúrni. Aztán meg szoktak lepődni. A jó Isten elég komoly fizikai erővel is megáldott, meg még mellé jön a technikásság, és akkor azért így el szoktam tudni bánni a pácienseket.
Ellátod a bajukat.
Igen.
A sportot említetted, a zumbára gondoltál?
Is.
És mit sportolsz még?
Hát rendszeresen a zumba az életemben az első, tehát ezt most már 6 éve rendszeresen, heti szinten többször, és elég fanatikus módon. Ez mellett latintáncolok, biciklizek, meg nagyjából bármi. Tehát a családommal rengeteget kirándulunk, ha kell, akkor sziklát mászunk, futni is szoktam, azt annyira nem szeretek, mert számomra az unalmas, de belekóstoltam már a pilatesbe, versenyszerűen rock'n'rolloztam gyerekkoromban, jazzballettoztam, tehát igazából...
Egy energiabomba, aki néha így masszíroz is.
Valahogy így, igen, ez teljesen jól megfogalmaztad.
Az egy-két videót is megnéztem az oldaladon, egy kicsit dilis is vagy, nem?
Persze, a magam ugyan biztos. Én ezt el is ismerem. Szerintem túl rövid azhoz az élet, hogy normálisak legyünk. Egy tehát van. Valami pikantéria egy kell.
Van, nem szabad annyira komolyan venni, és
melyik videón volt egyébként az, ami ezt a dilis kifejezést kiváltotta belőled?
Volt egy nagyon egyedi tánc, egy ilyen karácsonyi, jól emlékszem, ami pont így megfogott egy pillanatra, de nagyon tetszett.
Igen, hát az ott kérlek szépen egy zumba koreográfia volt, és a vendégeim szórakoztatása kedvéért csináltam ezt a videót, ezzel kívántam neki kellemes karácsonyt. Ugye mindenki tudja rólam, hogy zumbázok, én elég közvetlen vagyok, tehát nagyon sokat szoktunk beszélgetni. Sokszor már egyfajta ilyen pszichológus és gyóntatószéknek is érzem ezt a masszázsasztalt egyébként. Igen, ezzel kedveskedtem neki egy kicsit felvidni. Én vállalom ezt, hogy kicsit így dilis is vagyok néha, igen.
Szoktam kérni a vendégemet, hogy egy könyvajánlót tegyen a hallgatóknak. Lehet a szakkönyv, vagy bármi regény, amit nemrég olvasott, vagy a kedvence, és időnként előveszi. Van most valami, ami eszedbe jut?
Hát ez attól függ, hogy szakmai, vagy nem szakmai.
Lehet bármi.
Szakmailag én a nyújtás anatómiáját találom, mert azzal szembesülök, hogy még szakképzett sportolók sem tudnak normálisan nyújtani, vagy nem fordítanak rá elegendő időt, vagy nem tanították meg őket a helyes technikákra, és én ezzel nagyon sokat küzdök így a vendégekkel, és kőkeményen beléjük szoktam verni a nyújtás fontosságát, és megfelelő időtartamát talán. Így szakmailag ezt emelném ki.
Nagyon szépen köszönöm, René, hogy eljöttél ide a stúdióba, és egy jót beszélgettünk, én egy csomó információval gazdagabb lettem, és remélem a hallgatók is. A lágy csontkovács technika és a masszázsterápia területén mindenképpen, és nagyon örülök, hogy megismerhettelek.
Én is köszönöm, és köszönöm a meghívást.
Köszönöm.